Halis Podcast. Hallgatni való az olvasójegy mellé.
Szociológiai tanulmányok bizonyítják, hogy az utóbbi időszakban jelentősen megnőtt a szorongó emberek száma. Életkortól teljesen függetlenül elmondható ez a gyerekekre, de ránk felnőttekre is. Mai podcastunknak a lelki segély, a lelki gondozás lesz a témája. Köszönti önöket Varga Tünde
és Benke Dániel.
A témánk apropóját egy újdonság adta, ami Nagykanizsán nem régóta elérhető. A Homokkomáromi Nyolc Boldogság Közösség ugyanis meghallgató szolgálatot indított Kanizsán a Jézus Szíve plébánia közösségi termében, kikötő néven. Veronika Mária nővér 33 éve tagja a rendnek, nemrég érkezett Budapestről Homokkomáromba, és ő is próbál meghallgatni, segíteni. Elsőként vele beszélgetünk.
Egy nagyon-nagyon mély keresés volt bennem gyerekkorom óta. Szüleim nem neveltek hitben, úgyhogy hát a nagymamáim azért valamennyire, tehát úgy kerestem, de nem állítom, hogy 20 éves korom előtt megtaláltam Isten, de azért egy nagy keresésben voltam, és a legnagyobbra akartam rátenni az életemet, de ez egy hosszú folyamat volt. Volt egy barátom is, akivel nagyon sokáig együtt jártunk, és össze akartunk házasodni. Bennem meg egyre mélyebb lett ez a Jézussal való találkozás, meg az ő hívása, és valahogy egy nagyobb szerelem volt, mint minden emberi szerelem, és a házasságról is úgy éreztem, hogy jó, persze, mindenki ezt csinálja, én is elindulok ezen az úton, de mintha nem ez lenne a dolgom az életben. Az, hogy meglépjem, ezt fel kellett adni, ezt a bizonyos házassági tervet, tehát el kellett válnunk egymástól, visszaadtam a munkáimat.
Mi volt akkor a civil foglalkozása?
Belépésem, akkor 26-27 között voltam, akkor én egy doktori iskolában voltam, a Nyelvtudományi Intézetben, az Európa Kiadónál kezdtem, mint műfordító, szerkesztő dolgozni megbízásokkal, csak ezt visszaadtam, hogy hát akkor én ezt a könyvet visszaadnám, de akkor magának nem lesz több munkája. Nem baj, én apáca leszek.
És mióta van Homokkomáromban?
Az anyaházban léptem be Franciaországban, de előtte már ismertem a Magyar Alapítást, ami már 88 óta létezett, még az illegalitásban. Engedélyt és házat kaptunk Paskai Bíborostól. Az első években aztán Périföldön voltam 94-ig, és 94-95-ben már egyszer voltam a Homokkomáromi házban. Aztán 95 francia házakban voltam, aztán Budapesten 9 évig, és most szeptember óta vagyok Homokkomáromban. Hát ez egy eléggé új élethelyzet. Szerelmese vagyok Budapestnek. Nagyon boldog voltam, hogy 9 évig ott voltam a közösségnek az Örök Imádás templomhoz tartozó rendház. De hát azért az elsődleges, hogy Jézus, meg a közösségem, és miután a nővértársaim már lejöttek Budapestről ide Homokkomáromba, jöttem utánuk, és nagyon-nagyon áldott hely, és ezt is szeretem.
Sokan, akik nem ismerik önöket, azt gondolják, hogy a szerzetes nők élnek ott benn a házba, és akkor ott imádkoznak. Tanulmányainkból van egy ilyen kép az átlag emberben, és akkor ott ők eltartják magukat, el vannak. Önöknek nem erről szól az életük.
Egyszer hallottam egy ilyen nagyon vicces megfogalmazást egy idős nővértől, aki már az előző rendszerben, meg az illegalitásban is apáca volt. Azt mondta, az emberek azt várják tőlünk, hogy 24 órán keresztül szolgáljunk, és hogy 24 órán keresztül térdeljünk a kápolnába. A szerzetesség arról szól, hogy egy ilyen életművészet olyan értelemben, hogy megtalálni egy egyensúlyt abban, hogy csendben is vagyok, tevékenykedek is, hogy Isten jelenlétében élek meg mindent, és erre törekszem, bármi legyen is az. És akkor vannak a szolgálataink. Hát vannak a belső szolgálataink, amit nyilván egy házon, egy kolostoron belül el kell végezni. Konyha, a mosás, vasalás, meg a vendégfogadás és a vendégekre való odafigyelés. És akkor vannak a külső misszióink, ki mennyit tud ebből vállalni.
És ugye, ami kapcsán mi most beszélgetünk, az, hogy egy új szolgáltatást indítottak végül is, mondhatom, igen, itt Nagykanizsán a Jézus Szíve plébánia közösségi házában, ez pedig a kikötő névre hallgató meghallgató szolgálat.
A meghallgató szolgálatot azt évtizedek óta csinálom tulajdonképpen. A közösségen belül 14 évig voltam tagja egy Szent Lukács ház nevű alapításunknak, ahol 5 napos lelki gyakorlatra fogadtuk azokat, akik belső gyógyulásra vártak. Először én történelem francia szakon végeztem az ELTE-n, mert hogy aztán a teológiát Franciaországban végeztem. Mikor hazajöttem Magyarországra, akkor elvégeztem a SOTÉ-n a lelki gondozói szakot, és aztán fókusztréner is lettem, ami egy nagyon fantasztikus módszernek tűnt. Nagyon megörültünk neki az oázisos munkatársaimmal, és ezt így elvégeztük, ami egy szomatomódszer, és nagyon jól összeegyeztethető a hitünkkel, és nagyon hatásos is. Na szóval itthon pedig 9 éve vagyok az Oázis lelki gondozói szolgálatban, ami a jezsuiták rendházában van Budapesten, a Mária utcában, és akkor most a kikötőben is, hogy Nagykanizsán is legyen, ne csak minden Budapesten. Meg hát tényleg van egy csomó kompetenciánk, és nem mindenki tud kijönni Homokkomáromba, ami azért 15 km Kanizsától és nehezen megközelíthető, és berendeztünk ilyen meghallgató, beszélgető szobákat, ahol egyénileg is fogadunk, meg majd csoportokat is tervezünk, mert van közöttünk, aki mentálhigiénés beszélgetésekre képződött, vagyunk lelki gondozók többen, van, aki szupervízorként fogad klienseket.
Bejelentkezés alapján történik, tehát nem úgy van, hogy van egy nyitvatartási idő, és akkor valaki bekopog, hanem itt azért előre kell egyeztetni, és ebben van egy civil segítőjük is.
Igen, előre kell egyeztetni, mert hogy sajnos arra nincsen kapacitásunk, hogy itt bent üljünk, és akkor vagy bejön valaki, vagy nem, hanem előre egyeztetünk, vagy e-mailben, vagy telefonon. Ennek az elérhetőségei ott vannak a honlapunkon, ott vannak a plakátokon.
Ma a világunkban egyre jobban látjuk azt, hogy sokszor az emberek azzal küzdenek, hogy nem tudják, hogy kicsodák ők, depresszió, válságba kerül az életük. Mit gondol, milyen szerepe lehet ebben a hitnek?
Az, hogy kik vagyunk, miért élünk, mi a hivatásunk, hogy vagyunk benne, ez ugyanúgy kérdés egy szerzetesnek is, és akkor is, amikor már meglépte, és benne van, főleg, ha már 10-20-30 éve benne van. Tehát a válságokat nem lehet elkerülni, és nem is kell, mert azt mondja erre Christian Bobin, egy híres francia író, hogy a válságok azért vannak, hogy elkerüljük a még rosszabbat. Az a kérdés, hogy éljük meg, és ez mindig kétesélyes, de elvileg azért van a válság, hogy az élet felé még jobban tudjunk nyílni, meg még mélyebb legyen a hitünk, az elköteleződésünk, az önismeretünk, az integráltságunk, még képesebbek legyünk az önátadásra, befogadásra. Csak hát ennek van egy hosszabb, rövidebb útja minden válságnál. És ha valaki hitben él, lehet, hogy vannak plusz eszközei, de ugyanúgy megéli a válságokat. Sokat gondolkozom a mai emberen, mert hogy mai világban élek, és a mai emberekkel foglalkozom én is. És én is átmentem válságokon, meg sok válságban lévő emberrel foglalkozom, kísérem őket különböző módokon. Vagy nagyon sok fiatalt fogadunk, a fiatalok pasztorációja az nekünk hivatásunk. És úgy szemlélem, közelítgetem, hogy mikkel küzd egy mai fiatal. Nagyon érdekes mai embernek lenni, mert ugye a mai embernek az a legfőbb ismérve, hogy mindenből egy kicsit ki akar venni, és akkor abból majd összeáll valami egész. Én bennem az a naív gondolat volt, hogy mi 80-as, 90-es évek fiataljai azt mondtuk, hogy hú, mi a legnagyobb dolog az életben, arra ráteszem az életemet, találja meg azt a legnagyobbat. Jézus is azt mondja, hogy ez a földbe rejtett kincs, az ember megtalálja, örömében mindent elad ezért az egyért. És azt látjuk, erről már vannak ilyen szociológiai, meg pszichológiai elemzések is, hogy a mai fiatal, de általában a mai ember nem ez, hanem annyi kínálat, annyi hívás van a mai világban, de hogy fogja rátenni egyre az életét? Vagy ha rá is tette, akkor még mindig ott a kísértés, jó, lemaradtam erről, arról, amarról, gyorsan visszaveszem. De valahogy én azt gondolom, hogy alapvetően az ember azért mégis, mint Isten teremtménye, gyanaz, tehát, hogy a hivatásom az, hogy befogadjam a legnagyobb szeretetet, hogy teljesen odaadjam magam. A második János Pál olyan sokszor idézte, illetve valószínűleg tőle származik ez a mondat, hogy az ember csak önmaga teljes odaadásában, oda ajándékozásában találja meg önmagát. Tehát végül is mindannyian a boldogságot keressük, mert erre vagyunk teremtve, és ezt akkor találjuk meg, hogyha teljesen odaadjuk magunkat. És azt hiszem, hogy ez a mindenféle önismereti vagy terápiás útjainknak a célja is, hogy örömmel oda tudjam ajándékozni magamat. Azt, ami vagyok, tehát nem mást, hanem aki vagyok.
Aki másokon ilyen módon próbál segíteni, ő hogy nem sérül meg?
Nyilván ehhez kell egyfajta emberi érettség, nagyon sokat kell dolgozni saját magunkon, kell hozzá egy képzettség, tehát ez egyfajta kompetencia. Nekem is hasonló problémáim vannak, és úgy bevonódok, hogy én is rámegyek. Nyilván fontos, hogy én integráljam a saját sebzettségeimet, kríziseimet, a düheimet, ezek fel legyenek dolgozva, ezek már integrálva legyenek az én saját életemben, illetve nagyon fontos, hogy mennyit tudok én vállalni, hogy ne menjek rá. Azon kívül tudom, hogy nem nekem kell megoldani a másik ember életét. Én abban segítem őt, hogy ő rátaláljon a saját erőforrásaira, és az ő maga ritmusában haladjon, tehát nincs egy elvárásom. Az segíti őt, hogy én mellette vagyok, mellette megyek. Tehát sokszor már az is elég, hogy a másik ember ki tudja mondani, amit korábban esetleg soha. Tehát van, aki azt mondja, hogy ezt erről 50 éve soha senkinek nem beszéltem. Tehát kikerül az, ami belülről emésztette, rák feszítette, és már van egy távolság, és már nem egyedül van vele, hanem ketten valakivel van, aki nyilván ott van egy ráhangolódás a részemről, ott van egy együttérzés, egy nagyon mély együttérzés. De az együttérzés nem azt jelenti, hogy én vele együtt belehalok abba, és aztán kettenesünk a gödörbe, tehát ennek nem lenne értelme. De a másik ember fokozatosan rátalál az erőforrásaira, és akkor nekem az a dolgom, hogy erősítsem őt abban, ami már úgyis benne van, hogy megtalálja, hogy használni tudja, és hát ehhez van egyfajta ugye, szakmaiság.
A jelen magyar társadalom milyen ilyen szempontból? Tehát kibeszéljük a problémáinkat, vagy inkább az látszódik, hogy visszük magunkkal ezeket a lelki terheinket, és próbáljuk igazából megúszni, de megoldani nem oldjuk meg.
Nagyon-nagyon sokfélék a problémák, és szerintem a kibeszélés az azért megy. Csak kérdés, hogy az elvezet-e a megoldáshoz. Mi ez a kibeszélés, hogy egy dühöttség, egy gyűlöletbeszéd, engem senki nem ért meg, nekem van a legnagyobb problémám, senki más meg se szólaljon. Csak kérdés, hogy ez a kibeszélő találkozik-e az ő emberével. Tehát igazából úgy lehet valamit kibeszélni, ha van emberem, aki ezt fogadja, aki ezt meghallgatja, aki hisz bennem, aki olyan tekintettel néz rám, hogy segít abban, hogy én feldolgozzam azt, amit én itt kibeszélek, vagy dühöngök.
Az segít egy ilyen helyzetben, hogy egy apácának mondja el?
Nekem az a tapasztalatom, hogy igen. Ugye egy elős vizuális inger, hogy így szerzetes ruhában vagyok, és akkor nyilván az jön hozzám, aki ettől nem írtózik zsigerileg. Van egy nagyon érdekes tapasztalat halmazom. Évekig voltam egy hajléktalan szolgálatban Budapesten, és hát én ott megéltem szerzetes ruhában. Érdekes volt, hogy ki hogy áll ehhez hozzá. Általában így megtiszteltetésnek vették. Hú, ide jön hozzánk a nővér. És szívesen beszélgettek, de voltak így megijedt. De ez azért nagyon ritka volt, nagyon ritka.
Könyvtárban beszélgetünk, mégiscsak egy kulturális podcast. Milyen könyvet ajánlana most? Mit olvas például most?
Én egyszerre mindig 10 könyvet olvasok. Vannak teológia könyvek.
Csak vallási témájú könyveket olvasok?
Nem. Mit mostanában megvettem. Tehát olyan érdekes volt, hogy bementem egy könyvesboltba, és mit veszek meg? Budapest ostromát. Meg megvettem egy Gyuti könyvet a Várnegyedről. Ott van egy, amit most kaptam ajándékba, Nagy Bálintnak a könyve. Azt hiszem, más nem is írt még a megkülönböztetésről Szent Ignác szerint. Az a tapasztalatom, hogy nekem sokszor a könyv címe is elég. Ja, meg még ami mindig ott van, Raoul Wallenberg, aki az én hősöm. És róla megjelent egy nagyon vastag könyv, egy monográfia Wallenbergről, az mindig ott van. Meg hát sokat költöztem már, és akkor most legutóbb szeptemberben, és akkor mindig ott felmerül, hogy mennyi könyvet hozzak még magammal, mit tartsak a szobámba, és akkor ennek ott kell lenni a polcon. Tehát ha nem is olvasom már, de azért legyen egy Csehov, legyen egy Thomas Mann, azért Szerb Antal mindig, tehát azt még Franciaországból is össze-vissza hurcoltam, hogy annak muszáj, ő is azért a hősöm is, meg a tudósom is.
Széles a paletta.
Igen, és Budapestről minden.
Veronika nővérnek köszönjük szépen, és akivel folytatjuk, az pedig elmondja most Dani.
Nyakó Melinda, pszichológus, a Nőkháza Egyesületének szakmai vezetője, akivel nagyon sokat találkozhatunk a könyvtárban is, különböző programokon, saját programokon, de ha kell, akkor a könyvtárosoknak is segít, hiszen a székhelye is itt a könyvtárban található.
Mennyivel több a munkád?
Abban az értelemben több, hogy talán jobban és sürgetőbben érezték az emberek azt, hogy külső segítségre van szükségük. Én azt gondolom, hogy az embereknek mindig voltak lelki, fizikai, szellemi gondjai, gondolatai, kérdései a világról, önmagukról. Az egy más kérdés, hogy ennek a kultúrája miként alakult, hiszen maga a pszichológia is csak egy 100 évre tekint vissza, ha úgy vesszük a többi tudományággal szemben. Nem tud olyan mérőeszközöket felsorakoztatni, mondjuk, mint a fizika, a kémia, vagy egyéb más reáltudomány, és éppen ezért, ha már nem spirituális, ami már a hittel azért mindig jobban állt az embernek, mindig kapaszkodott valamibe, ami nagyon jó, ez a tudomány valahol ott van mindannyiunknak a közelébe, és most a Covid abból a szempontból, ugye minden rosszban van esetleg valami jó, hogy hát akkor menjünk el mégiscsak egy külső szakemberhez, lehet, hogy ezzel kapcsolatban tud nekünk segíteni.
Mondhatjuk azt, hogy az emberek bátrabban mernek segítséget kérni, mint mondjuk egy 10-20 évvel ezelőtt, emlékszem, pszichológushoz járni cikinek számított egy bizonyos körben.
Talán abban a bizonyos körben még mindig egy picit. Mindenképpen azt lehet mondani, hogy bátrabbak ebbe, sőt, én azt gondolom, hogy most ezen a helyen az is elmondható, hogy a férfiak is. Például pont ma felhívott egy férfi, hogy szeretne egy konzultációs órát kérni, és mondjuk 5 évvel ezelőtt, hogyha mondjuk egy 10-es skálát vagy 10-es számot veszünk, dolgozunk, abból most viccesen mondva fél ember volt, már mint az, aki férfi nemű volt. Most inkább azt mondhatnám, hogy 3 és 7, vagy 4 és 6. A nők még mindig vezetnek, nem csak azért, mert a saját, hanem azért, mert hogy a családnak a lelki gondozása azért még mindig az ő kezükbe van, ami nem is feltétlenül rossz, és az arány emiatt azért így mond az ő javukra, mert a gyerekek miatt, vagy éppen a férjel való nehéz kommunikáció miatt ők keresik meg előbb a szakembert.
Itt az előbb a válaszodban elhangzott azért a hit kérdése. Egy pszichológus milyen szemszögből tekint a hit kérdésére?
Mindig az adott pszichológusnak fontos, vagy nem fontos, vagy lényeges, vagy nem lényeges. De azt gondolom, hogy a szakemberek többsége közülünk mindenképpen figyel arra, hogy tudjon arról, hogy a kliense milyen elkötelezettségű, hogy ő neki van-e hite. Minden esetben ez támogató is tud lenni. Van, amikor korlát, mert hogy nehezen fogad el esetleg olyan tényeket az adott személy, amit a valóság, a környezete megmutat, viszont a hittel, vagy egy valamilyen vallásnak a gyakorlásával esetleg ezt elfedi. Személy szerint nagyon vigyáztam arra, hogy ebben ne kizárjak egyetlen egy kliensemet se abból, hogy megosszon velem. Tehát ha az, ha nem az, úgy tudjam kezelni, hogy ez ugyanolyan adat, hogy mikor született, ő eldönti, hiszen mindaz, ami itt elhangzik, az van, amikor azért súrolja a tanácsadás, de ezt azért igyekszik az ember avval kerülni, hogy többféle alternatívát, többféle megoldási lehetőséget, többféle szemszögöt mutat meg a beszélgetés során, és ő eldönti otthon, amikor végig gondolja, hogy mi is történt ezen a legutóbbi beszélgetésen, hogy ehhez hogy kapcsolja az ő hitét. Én megpróbálok ehhez tisztelettel, és úgy csatlakozni, hogy ez segít és erősíti az ő gyógyulását, akkor mindenképpen kapcsoljuk be. Ha viszont azt látom, hogy esetleg néhány kérdésben ez nehezíti, akkor csak annyira világítok rá, hogy gondolja végig ezt a szemszögöt is.
Azt mondják a mai gyerekek, fiatalokra főleg, de azt gondolom az egész társadalmunkra igaz, hogy minket körülvevő világ szorongóbbá váltunk. Nem nagyon látjuk a jövőképünket. Erről mit tapasztal?
A szorongás nem csak a COVID, hanem a COVID-en használt eszköz, azt gondolom az internet olyan szempontból fokozta, hogy bár megadja azt az illúziót, hogy itt vagyok, és éppen most beszélek veled, de tulajdonképpen mégiscsak érezzük, hogy ez nem így van. És amiről nem tudjuk, mert az ember szeret nagyon megbizonyosodni bizonyos helyzetekben dolgokról, tényekről, akkor elbizonytalanodik, és szorongóvá tud válni, hogy most akkor ez mennyire igaz. Nagyon sok e-mail váltás után, vagy messenger üzenet után 20-féle ötlettel áll elő adott esetben a kliens, hogy az a bizonyos hölgy, vagy ez a bizonyos férfi megerősítette a hozzávaló vonzódását, vagy nem, vagy igazat mondott a barátja, vagy a barátnője nem. Nem tud úgy reagálni arra, hogy amikor szemtől szemben ül vele, hogy éppen vakarta a fülét, grimaszolt, amikor beszélt, vagy a hangszínekben azért tudunk nagyon sokszor ugye ellentétes információt is átadni, hogy na ne mondd már! Akkor mindenki tudja, hogy éppen ez nem arról szól, hogy helyeselnek, vagy nagyon örülnek annak, amit mi csináltunk, és ezek elmaradnak. Világunk megváltozása miatt mindenképpen itt van és jelen van. Az egy más kérdés, hogy nekünk kell az eszközt úgy használni, hogy balanszba legyünk a személyes és az online.
Milyen tapasztalatok vannak azzal kapcsolatban, hogy a könyv, a könyvek, a könyvtár, az olvasás segíteni tud a szorongás leküzdésében?
Nagyon-nagyon szeretem a könyveket azért is, mert hogy olyan kettesbe tudunk lenni, amikor olyan információk jöhetnek át, amik engem megérintenek, megszégyenítenek, elgondolkodtatnak, de mégse kell más előtt szégyelnem magam, hogy ki is vagyok én, mit is csináltam, jó vagy rosszul. A regények szempontjából is, meg a szakmai megerősítés szempontjából is, mert, és nagyon jó, hogy ahogy változik a világ, megjelennek újabb szakmai könyvek is. Ilyen például a Gyerekfeje című könyv, ami bölcsödések és óvodásoknak az észjárásával foglalkozik. A kisgyerek mindig a mostban él. Tehát lehet, hogy épp elgáncsolja az udvaron az óvodástársát, és 12 perc múlva meg megfelezi vele a csokiát, mert abba a pillanatban akkor őt az hívta, az a verseny, hogy ő akar az első lenni, és nem haragból, és nem gonoszságból. Hogyan segítsük a gyermekünk kibontakoztatását? Egy nagyon fontos üzenete az, hogy kitartás, megmaradjon a kíváncsisága, megmaradjon, és hogy a személyiségében rejlő erőt fel tudjuk fedezni. Íva Égernek a Döntés című könyvét, ami ugye attól a perctől, hogy döntünk, hogy gyermekünk legyen, és attól a percig, hogy esetleg avval, akivel erre szövetkeztünk, elválunk tőle, és erről döntést hozunk, mindig is kell, de hogy mi legyen a vacsora, akkor is döntünk, tehát hogy az életünkben is, az életünkről is döntünk. Aztán, hogy hogyan védjük meg a gyermekünket a stressztől és a szorongástól, egy nagyon színes kiadványkönyv. Aztán bárcsak olvasták volna ezt a könyvet a szüleink, de gyermekeink hálásak lesznek, hogy mi ezt megtettük című. Bátran invitálom a hallgatókat arra, hogy jöjjenek a könyvtárba, mert fognak találni a kollégák, csörögnek nekem, szólnak nekem, és én biztos, hogy még egy-két plusz információval szolgálok nekik, hogy mit ajánljanak az olvasóknak.
Az olvasás mindenképpen segít. Egy jó könyv akár választ is adhat az általunk fel nem tett, vagy még meg sem fogalmazott kérdéseinkre. Ez volt a Halis Podcast. Köszönjük a figyelmüket. Búcsúzik Varga Tünde.
És Benke Dániel.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.